Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Spál Károly és Spál Dávid a Familia Kft. Ikrei mára érett filmes szakemberekké váltak. Kortársukként és ikres apukaként nagyon vártam ezt a beszélgetést az ikrekkel, és olyannyira élveztem, hogy közben nem vettem észre minden podcaster rémálmát, leállt a hangfelvétel. A beszélgetés utolsó harmadában az azt rögzítő kamerák belső mikrofonjára leszünk kénytelenek hagyatkozni. Ezzel együtt jó szórakozást kívánok!
Nem tudom, ez tök jó, mondjuk, hogyha valaki tudja, hogy milyen. Csak még nem,
hát
csak
túlzott,
eszkuzál semmi.
Igen, hát vagy hogy az úgy nem biztos, hogy rendben van, és nem biztos, hogy ráadásul nem is biztos, hogy jól látjuk, hogy milyenek vagyunk.
Hát ezzel együtt lehet változni, meg változtatni. Tehát az ember szerintem a legadaptívabb lény a világa, meg legrugalmasabb, aki legjobban tud alkalmazkodni a körülményekhez. Tehát én is rengeteget változtam.
Hát hogyne, Dávid különösen.
Én különösen, hát én fantasztikusan alkalmazkodom a körülményekhez.
Hát én nem változtam el a gyerekkorom óta, akkor még mindig egy ilyen kis vernivaló félig elhízott Teen Ninja Teknőcök rajongó gyerek lenne.
És már nem szereted a Teen Ninja Teknőcöket?
Ja, igen. Ez az egy változat.
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Spál Dávid rendező és Spál Károly operatőr ikrek. Kettejük barátsága. Elfelejtettem őket megkérdezni.
Na, az a lényeg, hogy nem akarok Familia Kft-zni, tehát hogy csak amennyire...
Mi sem akartunk, rákényszerítettek.
Rákényszerítettek, oda vittek a szüleitek. Egyébként azon gondolkodtam, hogy az sokkal korrektebb lett volna, hogy egy gyerek szerepet játszottok ketten felváltva.
Igen, nem? Sokkal rosszabb. Szerintem egyébként szétosztották a ketté választották azt az egy fizetést, mert egy gyereket kerestek eredetileg.
Igen, és, aztán, és akkor azt mondták, hogy nem többet, hanem egy pénzért kettő. Szerintem igen, ez szerintem így történt, igen. Mi sosem értettük, hogy lehetett, hogy ennyire kevés pénzt keresni. Látod?
Igazán korrekt
azzal
az lett
kezdte,
volna,
hogy nem akar erről beszélni, és ezzel behúzott minket abba, hogy erről beszélünk. Úgyhogy...
De tényleg ne beszéljünk, mert nem tudtuk akkor még, hogy lesz internet.
Igen.
És szerintem a szüleink nem is engedték volna, hogyha ez már van akkor.
De ti mennyire vagytok egyébként saját múzeumotok ilyen szempontból? Mert hozzám jönnek néha oda emberek, és mondanak nekem egy poént, amit állítólag én mondtam pár évvel ezelőtt, de nyilván nem az a dolgom, hogy tároljam így
mi
ezeket.
Nem mondtunk poénokat.
Nem, de hogy...
Elvileg
de hogy eleve nem jönnek oda hozzátok emberek, mert szépen így megbújtok a tömegben.
Ez egy generációs kérdés. Akiket sújtott ez az időszak, azok néha szembesülve saját öregségükkel kétségbe esetten próbálják leplezni, hogy valami az eszükbe jutott rólunk, és aztán rászállják magukat, és felteszik ezt a kérdést. Odáig van meg a beszélgetés, hogy te nem az a ez nem az a buzi abból a szarból, igen. Tehát te nem az az ember vagy onnan, és utána, amikor megkapja a választ, hogy igen, ott nem tudja, hogy hogyan folytatódik ez a beszélgetés. Ott mindenki arra gondol, hogy de tulajdonképpen mit akarok én neki mondani? A világon semmit.
Ha egyedül vagyok, akkor a következő rendben...
Te melyik vagy?
Hol hagytad?
Ja.
Így. De hogy hol hagytad, vagy téged, vagy az eszteriás művésznőt, hol hagyta?
Hát még 1998-ban a stúdióban.
Ez a tehát, hogy valamiért ez, és mindegy, hogy Takta Arkányban vagy-e, vagy a Műpában, vagy nem tudom mit, tök mindegy, hogy ez hol történik, és ki az, aki ezt így elkezdi, de kb. 95%-ban ez a...
De amiért nekem ti érdekesek vagytok,
Ezt mondd már meg. Te megírsz.
Az iker dolog. Aha. Mert hogy nekem is ikreim vannak. És túl, tehát az, hogy jó, egyformák, meg össze lehet őket keverni, meg biztos iskolában is feleltek egymás helyet, az a felszín, az engem nem érdekel. Gondolom volt
fiúk, lányok ilyen
is. Na ez az, hogy fiú-lány, tehát kétpetéjű.
És mégis hasonlítanak egymásra.
Kétpetéjű ikrek. Képzeld el, hogy az egyik egy szőke lány, a másik meg egy 10 centivel magasabb barna fiú. Tehát tök simán azt hiszik, és a fiú a fiatalabb. Tehát tök simán azt hiszik, hogy bátyó és húgi. Meg hát a genetikai állományuk is csak annyira közös, mint egy bátyónak és húginak. De mégis maga az a tény, hogy a fogantatás pillanatától kezdve együtt vannak, és egy kis ágyban aludtak, és együtt játszottak, és együtt léteztek, ez egy olyan világot, olyan kohéziót teremt köztük, amiben még a bátyjuk se fér bele, mert van egy idősebb testvérük.
Hát nem, az egypetéjűeknél annyi a különbség, hogy mi valaha voltunk egy személy is. Már amennyiben a magzati életet vagy létformált személynek lehet nevezni.
Az egy nagyszerű ember
az lett volna. Remek hozzászkérdő ember lett volna.
Szörnyű hibákkal.
Ketté osztották, mint a fizetésünket. De hogy valaha létezett egy valaki, akinek a pusztulása által mi lettünk ketten. És ez ilyen
nem
kis
tudom, hogy nem férsz el, vagy valamit jelzést emelsz addig, hogy az a rúgás, hogy moderálja magam
szűk a helyes stúdióban.
Itt is szűk a hely, igen. Sok szűk helyen voltunk már együtt ketten.
Szerintem de igen, hogy nulladik perctől kezdve.
Az ikerségnek a nagy része, ahogy te is mondod a saját gyerekeidről, az egy szociális kérdés. Tehát, hogy az összezárt, részben összezártság, részben egymásra utaltság, ami abból ered, hogy beszéd előtti állapotban már egy közösségben, tehát mikor a gondolkodás még tényleg csak ilyen képi-hangi szinten létezik, vagy asszociatívan létezik, akkor már állandóan együtt van két ember, ez valószínűleg nagyon nehéz kitörölni. A genetikai része az más, a genetikai része az, hogy valószínűsíthető, hogy hasonló betegségekben fogunk elpusztulni, vagy hogy bizonyos dolgokra hasonlóan reagálunk. Meg azt hiszem egyébként a lelki berendezkedésre is valamennyire hatással van ez a genetikai dolog, abban való hasonlóságok és különbségek. Mert azt szerintem, hogy mi egy neműek vagyunk, és egy formán nézünk ki, tehát egy petéjükre vagyunk, az magával hoz egy ilyen a szociális ikerségen túlmutató ilyen versengést, vagy egy ilyen állandó egymással valamilyen fajta feszültséget, ami nem, azt nem úgy kell elképzelni, hogy el akarja nyomni az egyik ember a másikat, vagy hogy le akarja nyomni, hanem ez egy ilyen folyamatos párbeszédet jelent, ami nem tudom, hogy létre tud-e jönni egy fiú és egy lány között, akiknek szükségszerűen azért ketté fog válni az élete előbb-utóbb. Nekünk sok minden miatt nem vált ketté. És ez egy nagyon érdekes dolog. Én tényleg fantasztikusnak tartom ezt a jelenséget, magát az egypetélyű ikerséget, és valahányszor meglátok egy egypetélyű ikerpárt, ugyanazzal a tátott pofával nézem őket, pedig hát szégyeljen magam, pontosan tudom, hogy ez ilyen, és az ember csak ezért megnézik.
Te összekeversz másik reket, akik
abszolút.
Egypetélyűek?
Igen. Határ, szörnyű, de nem mindenkit, nem nagyon-nagyon odafigyelek, de van, akinél nem tudok elég odafigyelni, felületes is, mert tehát nem barátaim, tehát nem a Dani és Csapali mondjuk, hogy őket már nem keverem össze nagyon-nagyon régóta, de vannak, akiket ismerek, mondom, te felületesen.
A Tóth Alint meg a Tóth Andrist
összekevered, igen? Simán. Szörnyű, és elnézést. Felnőtt ember.
De az a durva, igen, amikor csak az egyik van ott. És olyankor így van az a 10 másodperc, amikor föl kell tenned egy kérdést, és arra adott válaszból ki tudod találni, hogy...
Igen, mondjuk én szoktam játszani kifejezetten a somló testvérekkel, hogy nagyon sokáig, mintha teljesen biztos lennék abban, hogy melyik ő, és akkor mondjuk az egyikük egy nagyon nagy furkó, úgyhogy gyorsan meglátod, hogy ez a Pali, De nagyon sokáig tudok úgy csinálni, mintha az a Dani lenne.
Aki egy kisebb furkó.
Mesélj még, Dávid, ezekről a dolgokról.
Nem, én csak érdekesnek tartottam. Én csak érdekesnek tartottam.
Azt mondjuk el, gondolat. Hogy Karcsi semmiféle nyilvánosság előtt nem szerepel soha.
Hát, ha tehát, muszáj, nem.
Szerintem ezt nem is kell elmondani, hiszen az hogy, volt a hallgatók nagy része.
Dávid, te adsz interjúkat, mész műsorokba, podcastba, írtál regényt, aminek a kapcsán nyilatkoztál, ültél a Détót Kriszta mellett, ez alatt Karcsi, az operatőr, szépen csendben megbújva az irodájában. Vagy a saját kis munkájában létezik észrevétlenül.
Igen, ez így pontos leírás.
És
igen,
most is, és most is hátradől. És
már dől hátra, elnézést. De hogy igen, ez, ebben van valami, ez igen, én kevésbé szeretek szerepelni, mert nem megy nekem. Nem
ez a nyilvánosság előtt van így.
Na de együtt,
csak
együtt
a nyilvánosság előtt. Ez nem
de hogy itt van, Dávid, így magabiztosabb vagy, nem? Vagy így jó érezni azt, hogy támaszkodhatsz valakire, vagy valakinek a jelenléte megnyugtat. Ez is ilyen ikres dolog. Nem,
azért az, tehát, hogy mondjam, engem a Dávid jelenléte egyáltalán nem nyugtat meg. Tehát ez nem egy szabályszerű esemény, hogy akkor ő megjön, és én megnyugszom. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez valószínűleg nem így van, de hogy ez egy kellemes izgalommal tölt el a jelenléte, de nem nyugtat meg egyáltalán, viszont az tény, hogyha én nekem éppen nincs mondani valóm, akkor ő biztos, hogy talál valamit.
Azt hiszem, hogy ez ahhoz hasonlítható, van az a mondás, hogy nem a amikor az ember a medve elől menekül, akkor nem a medvénél kell gyorsabbnak lenni, csak a másik embernél.
A társadnál.
Tehát, hogy elég utolsó előttinek lenni. Azt hiszem, hogy a Karcsi úgy érzi, amikor én megjelenek, hogy esélye van rá, hogy ne ő tegye meg a medve. Viszont amikor meglát, eszébe jut, hogy valószínűleg közelg a medve, és ezért...
Te vagy a medve valami.
És aztán...
És magamat kell
egy idő, Igen.
Ah, de szép.
Kettőtök között hogy van? Van olyan, aki az empatikusabb, és van olyan, aki nem. Gondolom, Karcsi az introvertáltabb, te Dávid, te vagy az extrovertált. Tehát, hogy van, nem mondom, hogy felosztott szerepek, de hogy így vannak ilyen súlyozások a
szerintem ez hangulattól, napszaktól, időjárástól és másnaposságtól függ. Uh-huh. Azt hiszem, körülbelül ezek a dolgok a bélmozgástól. Hogy éppen
de minden, mi ezek optimálisak. De figyelmes, kifejezetten
érdeklődik mások iránt.
Hogyne, és nagyon fejlett igazságérzet.
És ez nagyon fontos. A Karcs, ha elbizonytalanodok bármilyen helyzetben, akkor pontosan tudom, hogy nekem elég a Karcsit megkérdezni, mert neki igaza van. És én annak örülök nagyon,
Nem szívesen mondom ki, de most beszél, nincs igazad. Ez az egyetlen. Mert igazad általában neked és szokott lenni.
És én nagyon, engem nagyon megnyugtat az, amikor a Karcsi figyel. Tehát, hogy a reakció ideje a körülöttem lévő emberekhez képest egyszerűen a töredéke annak, amilyen gyorsan reagál arra, hogyha megszólítom például. Tehát 2-3 megszólítás után szinte biztos, hogy továbbra is elfele fog nézni.
Nem fogják érteni a kis viccedet, a
kedves hallgatók. Nem baj, akinek van ikertestvére, biztos, hogy érteni fogja.
De Dávid nagyon empatikus ember.
Hogy szólsz a Kacsinak, és semmi.
Igen, ez igen.
Kacsi, te vagy a fiatalabb?
Igen, értem. Minden szempontból.
Külsőre nem.
Figyelj, akkor értem a dolgot, és plusz még nektek van egy nővéretek.
Igen.
Tehát van...
És külsőre ő a legfiatalabb közülük, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Van egy nővérünk, aki messze a hugunk.
Ő az első gyerek, Dávid, te vagy a második, és Kasi, te vagy a harmadik, és ez olyan érdekes, nekem is 3 gyerekem van. Van a bátyús, aki már 12 éves, és vannak az ikrek, akik 10 évesek, és hiába 3 perc van az ikrek között. A lányom, aki a második gyerek, tipikusan hozza a második gyerekes jegyeket, és a fiam, aki a legkisebb gyerek, ő meg tipikusan ez a legkisebb gyerek, pedig csak 3 perc. Wow. Szétszórt, ugyanez, hogy szólunk neki, és semmi, azt se tudjuk, hol van a lakásban, ő se tudja, hogy hol van a lakásban, milyen hol van, állandóan a szolfés könyvét kellett a kazánházból.
Mert a fűtési szezonba kell levinni a szolfés könyvet, hogy ezt meg akarja úgy.
Igen. Úgyhogy ez ilyen jegyeket ti hozzátok?
Azt hiszem, hogy azért én úgy gondolom, de javíts ki, nyilván ki fogsz, hogy szerintem nagyon sokat változik az ember gyerekkor és felnőtt kora között.
Tehát remélem, remélem, én ebbe bele fogok.
Én nem tartom azt igaznak, hogy az ember már gyerekkorában hordozza azokat a meghatározó személyiségjegyeket, amik aztán majd felismerhetőek lesznek felnőtt korában, és nem. Kacsinak volt olyan időszak az életében, amikor tényleg szétszórtabb volt, vagy szétesettebb volt, de most nagyon sokszor sokkal rendezettebb, mint én, vagy nekem sokkal inkább nehezemre esik bizonyos dolgokat szervezetten tartani magam körül, mint neki. Szóval, hogy nem, ez azt hiszem, hogy amit így ránk erőltetnek, hogy te vagy a középső, te vagy a legkisebb, ezeket például édesanyánk nagyon sokat ismételgette, mert sokszor előjött ez. Ezek lehet, hogy így ránk ruháznak szerepeket, és lehet, hogy ezért aztán valaki jobban elengedi magát, valaki nagyon-nagyon akar igyekezni. Természetesen mindenki úgy gondolja. Szerintem a legnagyobb gyerek azt gondolja, hogy a legnagyobb gyereknek a legnehezebb lenni, a középső mindig azt, hogy a középsőnek a legrosszabbnak lenni, a legkisebb azt, hogy a legkisebbnek a legnehezebb. De aztán nem maradunk olyanok, szerencsére.
Hát igen, az ember, ez a legrosszabb mentség, amikor az ember azt mondja, hogy én ilyen vagyok. Ja. Hogy így fogadjatok el, mert én ilyen vagyok. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ilyen vagyok, akkor én meg azt mondom, hogy én meg olyan vagyok, aki ezen magát felcseszi. És ha te ilyen vagy,
női szinkron hangokon szoktam ezt a mondatot hallani. Igen.
Hogy én ilyen vagyok?
Én ilyen vagyok. Igen.
Hát ezzel együtt lehet változni, meg változtatni. Tehát az ember szerintem a legadaptívabb lény a világa, meg legrugalmasabb, aki legjobban tud alkalmazkodni a körülményekhez. Hát én is rengeteget változtam.
Hát hogyne. Dávid különösen.
Én különösen, hát én fantasztikusan alkalmazkodom a körülményekhez.
Hát hogyha nem változtam el a gyerekkorom óta, akkor még mindig egy ilyen kis vernivaló félig elhízott ninja teknőcök rajongó a gyerek lenni.
És már nem szereted a ninja teknőcöket?
Ja, igen, ez az egy változat.
Hogy lehet, hogy már nem született Rafaelot?
Igen. De nektek ez tök érdekes például a gyerekkorotokhoz képest, és ezt is nálad hallottam, Dávid, ugye, hogy ti bent voltatok a tutiban, ott álltatok a kamerák előtt, Leonardo DiCaprio is ott állt gyerekkorában a kamerák előtt, és ő meg is maradt a kamerák előtt, ti viszont...
Ennyit a kamerákról.
Igen. Ti viszont azt láttátok, ami a... Tehát ti onnan a kamerák előttről azt láttátok, ami a kamera túloldalán van, a stáb, a rendező, az operatőr, az asszisztens, hát és mindkét előtt. Azt is. Meg láttátok ezt a hihetetlen munkát, meg azt, hogy ez nem úgy van, hogy én benne vagyok a tévében, hanem hogy ez egy milyen folyamatnak, meg hány ember munkájának az eredménye, és ti meg pont erre kívántatok rá, és így lettél te Karcsi operatőr, te Dávid pedig rendező. És ti már nagyon fiatalon megtanultátok azt, hogy ez egy oké, hogy játék, de hogy azért itt diszpó van, itt időpont van, itt csapatmunka van, alkalmazkodás van, tehát ti már nagyon hamar megtanultatok dolgozni ebben az értelemben.
Ez egy tény.
Ez tények felsorolása. Igen,
volt, hogy ez így van. Igen, és ez tök jó.
Nem vonattablásról van szó, hanem vonattartalomra.
De hogy...
A vonat megvan.
De most miért jött szó elő? Hogy... Nem mindegy. Tehát, hogy igen. Igen, és nagyon-nagyon sok előnyét élvezzük szerintem mind a ketten annak, hogy annak idején másik emberek voltak szívesek bennünket megtanítani dolgozni. Illetve, hogy hamar ráébresztettek bennünket arra, hogy az a bóz, hogy a bózkodás, amit ott gyerekkori színészkedésnek neveztek, az nem azonosítható a színművészettel, és hogy ott nekünk nincs keresnivalónk, és ezt mi meg is értettük nagyon, nagyon hamar. És az egy nagyon-nagyon nehéz élet, tehát hogy ott a színészeknek a legnehezebb a világon, mert a 99%-uk szerintem így kilép az öltözőből, és marad színész tovább, és hazamegy, és még otthon is az.
Fú, hát, és esetben színész.
És álmában is az, és utána, és abban nincs kiút, és ez nagyon nehéz élet, és láttuk, hogy mennyire megviseli azokat, akik így ebben a szakmában, ebben a hivatásban
most élnek. Most tulajdonképpen azt mondta, hogy szegény színész.
De egyébként...
Nem, nagy szeretettel mondom, ezt mondom, de nagy szeretettel, és tisztelettel mondom ezt. Biztos vagyok benne, hogy alkalmatlanok lettünk volna mind a ketten arra a pályára, és hát nagyon-nagyon tisztességtelen lett volna, főleg szegény nézőkkel szemben, hogyha mi mondjuk színpadi, vagy bármilyen más.
Talán, ha színpadi, az lett volna. Az lett, a zenés színpadon lett volna talán a legnagyobb.
Az nem lett volna.
A rövid a varieté.
Az nem lett volna. És a spájt.
De én hallottam, ezt mesélte egy ismerősemnek a felesége színésznő, hogy néha így megőrült tőle, hogy még a mosogatás is olyan,
igen,
hogy ilyen nagy hab, meg nagy látvány, és mint egy koszos marad a tányér. Tehát, hogy úgy mosogat, hogy az képileg látványos, csodálatos, igen, lenne. De
tányér koszos, igen, marad, igen.
Igen. I heard Meryl Streep is not here because she has the flu. And she's great.
Igen. Ja. Hát, igen.
Viszont Karcsi, én veled... nem tudom, te még emlékszel.
Vasúttörténeti park.
Igen.
Ugye?
Ugye?
Mi volt az?
Megmondom neked, mi volt
valami
az.
Ami társadalmi célú, nem?
Kedves nézők és hallgatók. Nem. 2006-ot írunk. 2006 ősze.
Csak mélyebben.
2006 ősze. Spákároly, 26 éves, pályakezdő, szépreményű operatőr.
Wow.
Aki beült
ez ennyire régen volt?
Aki beült, Jézus, egy öreg Ford Galaxiba, ami talán a gyártás vezetőjé volt, vagy nem tudom mi, összeszokott csapatnak tűntek. Ő a kameratechnikusé volt. A kamerat, nem is tudom, összeszokott csapatnak tűntek. Kreatív producerünk engem rendelt a munka mellé, aki ifjoncként, pályaelhagyó jogászként, tehát én akkor már pályaelhagyó jogász voltam, aki az egyetemi katedrát hagytam ott azért, hogy egy kreatív irodában dolgozhassak, amely a Supergroup nevet viselte, és elnyert egy tendert, ahol külföldi befektetőknek kellett Magyarország image filmet forgatni, amiben el kell mondanunk, hogy milyen jó hely Magyarország, és hogy hozzák ide a befektetéseiket, és többek közt a vasúttörténeti parkban vettünk fel egy interjút egy szépen bevilágított étkezőkocsiban talán, Váberer Györggyel. Most így jönnek, ezek most nekem is most jönnek, egy mondattal előrébb jönnek vissza az emlékek, mint ahogy kiejtem őket. Váberer, akit egy barátom Váberers Györgynek hív, az van kiírva a kamionra, hogy a Váberers György, hogy például a logisztikai téren mennyi lehetőség rejlik az országban, és oda jöttél te operatőrnek. Azt hiszem. Igen, és én akkor ennek a szupergrupnak voltam a kiakantja, kreatívja, mindene együtt. Uh-huh. Tehát körülbelül négyünkből állt az iroda.
Igen, igen.
És én akkor nagyon felnéztem rád, Karcsi.
Wow.
Mert hogy egy ember, aki...
Pedig ez talán a legsötétebb korszak a életemnek, de oké. Okay.
Lehet, de engem nagyon vonzott az, én akkor tényleg így úgy csöppentem be ebbe a kreatív szakmába, mint ahogy a legtöbb ember így becsöppen, hogy én előtte ilyen vaskalapos, ilyen tólig világban élt. Tehát egy jogász környezetben, ahol szabályok vannak, meg unalmas, meg száraz, meg nem tudom, és hopp, egyszer csak kezdő humoristaként, nem mellesleg, ott vagyok még a reklám szakmában is. És... téged meg tökre irigyeltelek, hogy te 8 éves korod óta ebben a világban élsz, sokkal nagyobb tapasztalatod van, rutinod van, ismersz mindenkit, a kisújjadban van az egész, 26 éves emberekről beszélünk, én 28 igen voltam, és hogy ez milyen menő. És a yes, okay, dollár kifejezést is tőled hallottam akkor. Nem tudom, hogy erre emlékszel-e még, vagy ennyire magad igen múzeuma, de hát, hogy ez nekem ott beégett a fejembe.
Szerintem az volt, hogy én ott csak az élességet mentem húzni, és a Győri Márk volt azt hiszem az operatőr, mert a Yes, OK, dollár az vele volt egy ilyen igen nagy közös szlogenünk. De az is lehet, hogy én voltam, mert pontosan nem emlékszem.
De még nekem egy olyan is rémlik, hogy talán...
Vagy másodéves lehettem akkor.
Nekem olyan is rémlik, hogy talán a Szépművészeti Múzeumba is te jöttél, aha, velünk, nem is tudom. És ott biztos igen te voltál az operatőr, mert te is világítottál, és egy ilyen nagyon két főfényt használtál, és ettől ilyen nagyon furcsán kontrasztos lett
igen,
az
igen, de szerintem igen,
csak ne, tudod, amikor van egy... Nem az a klasszikus tudod,
igen,
interjú.
Igen, akkoriban furcsa volt a menő. De hogy... És jól ment a furcsa, hogy igen, és arra emlékszem, hogy te minden egyszerre gyártottál, egyszerre készítetted az interjúkat, és oldottad meg a problémát, és telefonáltál a helyszínügyekbe, és mindent.
Na, milyen jó, hogy egy ilyen kellemes
emlékeinket. Egy személyes...
One man band.
Igen,
ami azóta is itt egyébként él, leszámítva, hogy Gere Gábor technikusunk most segít nekem. Igen. De van, amikor itt én váltogattam a kameraképeket az asztal alatt. Viszont nektek utaitok keresztezték a Duma Színházat. Is. Egész pontosan a Comedy Centrált, ahol számos Duma színházas is megfordult, a Tömény Történelem című projektben.
Jaj, azt nagyon szerettük szerintem mind a ketten. Vagy hát nem csak, hogy mi szerettük, de mindenki, aki dolgozott benne.
Kacsi, te voltál az operatőr, és Dávid, te rendezted.
Talán egyel fontosabb, hogy a kedves közönség is nagyon szerette, ezt bátran kijelenthetjük. Ez nem egy ilyen vitatott kérdés, mint egy nagy költségvetési történelmi sorozat, vagy egy fesztiváldíjas film esetében, ezt egyszerűen csak szerették. Én erre a munkánkra adtam életem először rendezőként autogramot. Egy építkezésről utánam szaladt egy srác, aki ott dolgozott az építkezésen, és kezében volt a tabletje, tiszta mézpor volt a keze, és akkor rohant utánam egy filztollal, hogy ezt a tabletet írjam alá, mert ezen rajta van az első évadból mind a 8. És semmit nem kell. Tudta, hogy ezt én csináltam. Én erre vagyok a legbüszkébb az életemben. De hogy igen, a Tömény Történelem, ami hát nagyon reméljük, hogy nem egy befejezett történet, de erről most nem beszélhetek többet. Az egy fontos dolog volt az életünkben, és tényleg a Duma Színháznak az akkor még, hát legyünk nagyon-nagyon őszinték, a kutya nem tudta, hogy kik ezek a fiatalok.
Igen, üdvös, hívjuk úgy, hogy az üdvöskék.
Üdvöskék, és gyakorlatilag éjjel-nappal vitték őket, mondjuk úgy, hogy magyar lakta területeken mindenhová, tehát nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unión belül és kívül, és rettenetesen le voltak ők gyalulva, és azt hitték, hogy ez a szakma.
Tényleg neked ez a képed van róla?
Nekem ez a kedvem
van róla. Egyébként a Duma Színház vitte őket, és szerintem szívesen mentek
külföldre. Nagyon örültek ők nagyon örültek, hogy lehetett menni. Ők még nem tudták, hogy ez akkor a szívás.
Nem, az gyorsan elveszti a pályát, igen, hogy szombat reggel megérkezel Londonba, este fellépsz, és vasárnap hajnalban.
Igen, vasárnap hajnalban nagyon gyorsan, nehogy költség legyen.
Igen.
És valahogy így voltak. De hát született egy-két, hát igen, például ott ismertük meg a Rásko ezt itt többek között.
Hát szerintem ő az egyik legjobb volt.
Igen, az ő nagyon...
Az egész.
Azt hiszem az a mondata, belül, hogy amikor egy történet Bajor Gizi korábban színésznő, később színészmúzeumról mesélt, hogy azt mondja egy másik világháborús jelenetben, hogy nyilas urak, fáradjanak be, a nyilakat ott az előszobában legyenek szesek lerakni. Az egy felejthetetlen pillanat volt, igen.
Ez olyan érdekes, hogy engem hívtak ebbe a műsorba, engem is, hogy én ott italozzak és meséljek, ami nekem külön azért lett volna érdekes, mert én korábban, még mielőtt találkoztunk a Vasúttörténeti Parkban, előtte még egy évvel is az ELTE állam és jogtudományi karán tanítottam magyar állam és jogtörténetet.
Wow.
Én azért nem mentem ebbe a műsorba, mert, és ezt már mostanában sok helyen, sok fórumon elmondtam, én annyival vagyok érintett így az alkoholizmusban, hogy édesapám ebbe halt bele. Ezzel együtt...
Az mondjuk az jelentős érintettség.
Igen, ez egy jelentős ellenér.
Igen, igen. Azt hiszem, hogy közelebbről vagy érintve, mint sok alkoholista.
Igen, igen, és ezzel általában kevesen szállnak vitába.
És akkor teljesen abszinensként
élsz? Dehogy is. Dehogy, az gyanús lenne. Szerintem az ugyanúgy nem oldaná meg a problémát.
Az alkoholizmus is az ellenér. Az alkoholizmus problémáját nem oldja meg az alkohol, kizárólag, de minden más megoldja.
Igen, viszont akkor már nem tűnik akkor a problémát.
Csak reggelente, igen.
Igen, ez az, igen. I have drinking problem, but after 3 beers, it doesn't seem a problem. Hogy, na és akkor ezért nem mentem, és ezzel együtt tudom, hogy ti mondjátok, hogy a magyar társadalom prüden áll, vagy akkor legalábbis mondtátok, vagy nyilatkoztátok, hogy a magyar társadalom ehhez az italkérdéshez prüden áll, és lehet, hogy azért nem futott nálunk akkorát ez a sorozat, mint mondjuk Amerikában.
Nem, azért nem, mert ez egy kis ország, kis nyelv, és
kis történelem.
Az van, hogy tehát amikor azt mondjuk, hogy kis történelem, ez egy fantasztikus történelem, egy nagyon érdekes történelem.
Egy Bonfini nevű úr írta a nagy részét.
Nagy részét egy Bonfini nevű úr írta, jó pénzért. sajtójogítottet, amit kapjál még a jogdíjak, mint a magyar történelmét. De hogy igen, ez egy, tehát a minden ország történelmének megvannak a sztárjai, ugyanúgy, ahogy a fővárosban a látványosságok a Halászbástyától a Citadelláig, meg a Széchenyi fürdéig, ugyanúgy a történelmünknek is megvannak ezek a slágerei, Mátyás, Kossuth és Árpád, stb. Nem ezeket egy darabig lehet, utána bele kell menni a hülye apró részletekbe, azokba a kis rejtett hősökbe, meg azokba a kis rejtett gonosztevőkbe, akik valójában rengeteg szart tudtak kavarni. Ez egy kicsi ország, kis piac, és egy kis csatorna egyébként nem teljesen felfogva azt, hogy mekkora kincs van a kezében. Olyan szélszel, olyan műsorságokban helyezéssel, olyan marketinggel csinálta, ami működhetett volna jobban is, és hogy valódi komédia volt, amit nem nagyon szeret csinálni a magyar televíziózás, hogy a helyzet az, hogy akkor tud valami nagyon vicces lenni, hogyha valójában valami nagyon komolyról beszélünk viccesen. És a prüdéria itt jön szóba. Nem csak az alkoholizmus mentén, nem csak a piálás mentén, nem csak annak mentén, hogy hát a piálással nem viccelünk, hanem hogy már pedig nem lehet bizonyos dolgokon röhögni. Árpád apánkon és fogantatásán az ő édesapjának nem lehet röhögni. Vannak határok. Nem. Nincsenek határok. Egyáltalán nincsenek határok. Minden el lehet röhögni.
Szellemes ember az bármit elkövethet, az a helyzet. Tehát, hogy ott akkor...
Én egyébként humoristaként ugyanazt látom, hogy ha színészként akarsz jó komikus lenni, vagy akár stand-uposként, akkor semmi más dolgod nincs, mint halál komolyan előadni azt, ami oda van írva. Tehát, hogy Leslie Nielsen is ezért tudott nagyon jól lenni, szerintem, mert rezenéstelen, semmit nem csinált, az volt a vicces, ami oda van írva, és aztán azt halál komolyan adta elő.
Hát az Airplane-ben való megjelenése, azt hiszem ez az úr mellettem orvos.
Igen.
És semmi, ettől, ezen miért röhögünk? Nem lehet megmagyarázni pontosan.
És leveszi az endoszkópot. Uram, ne haragudjon el orvos? Igen.
Mert mi az? Egy ház betegeknek, de ez most nem fontos.
Igen.
Jó, a szinkronos.
Ugyanott Sinkovics Imre, igen.
Na mindegy, de hogy nem, érdekes módon valahogy én az én főszereplőim általában vagy egy árleszállítás, vagy egy tejföl, vagy tragikus helyzetekben feszült képeket
reklámokat
kell csinálnom.
Ki.
Egy
szép zenére.
Egy külföldi művészről valamelyik ilyen szervizmunkában, ha úgy alakul, de hogy valahogy azért elkerül a komédia. Uh-huh. De alapvetően az a helyzet, hogy egy komikus helyzetben, ahogy ti is megfogalmaztátok most a Leslie Nielsent, hogy miért ön szuper jó mondjuk az Airplane vagy a Csupasz Pisztoly, hogy azok a lehető legklasszikusabb filmkészítési módszerekkel, kamerahasználattal.
A műfaj pontos, igen. A parodizált műfaj nagyon pontos ismeretével. Igen. Tehát azokat a szabályokat tartja be, például igen. A Top Secret, ami ennek egy 50-es évek végi, 60-as évek elejé
háborús
kémdrámának, vagy hidegháborús kémdrámának igen. Kellett lennie, azt nagyon ismeri,
plusz,
az összeset plusz megnézte,
egy Elvis filmet,
és behozza ezeket a
ézeket,
és onnantól kezdve azt csinál, amit akar. Ezek a legnehezebb filmek voltak valószínűleg, és egyáltalán igen. Nem jó hangulatú forgatások. Tegyük hozzá, hogy mi szeretünk jó hangulatban dolgozni, ami azért van, mert általában a szükséges költségvetés feléből valósítjuk meg a ránk bízott feladatot, és olyankor az egyetlen módszer arra, hogy az ember kérhessen a kollégáitól, az, hogyha lenne, most már én azt gondolom, hogy ha lenne se csak, hogy ez vezetett rá minket, inkább azt gondolom, hogy mindenképpen fenntartsunk egy jó hangulatot.
9 éves korodtól ott volt
el, igen,
és rájött, láttál.
Hogy semmi értelme annak, hogyha ordítozunk. A gyomorbajos kedély nem a kemény kézjele, meg nem a profizmus jele az, hogyha nem köszönünk vissza a másiknak, de nagyon sokan ezt gondolják. Viszont azt hiszem, hogy az ilyen nagy komédiáknál tényleg az van, hogy borzasztóan komolyan kell venni őket,
hogy működjön.
Nem szabad engedni semmiből, nagyon pontos munkát igényel, de az jó dolog. Szóval, hogy ez egy ez, amikor ott valami sikerül, meg összejön, ezt a tömény történelemnél nagyon megtapasztaltuk, és remélem még fogjuk is, hogy, hogy ez egy csodálatos érzés. Ez tényleg olyan, mint amikor valaki 130. kártyával beletalál a kukába 5 méterről, hogy na most megvan. Nem kell többször, akkor egyszerűen meg legyen.
Ahogy az elején is mondtam, eddig tartott a jó hang. De az igazán izgi témák mi csak most jönnek.
Adtam nektek egy házi feladatot.
Igen. Nagyon jók vagyunk a házi feladatok megvégzésében.
Magántanulók voltatok.
De nagyon nehéz úgy, hogy
az ember nem emlékszik, de akkor
én sajnos emlékszem a házi feladat tényére, magára a feladatra. Én a feladatra emlékszem. Az volt, hogy 3 dolgot kell mondani, és az egyik nem lehet igaz.
Igen. Nem baj, Kastya, akkor Dávid elmondja rólad, és közben van időd neked.
Nem, ezt nem mondtam, hogy én kész vagyok. Én csak azt mondom, emlékszel, hogy Dávidról tudok 3 tényt mondani. Ez egyik lehet, hogy nem igaz. Ő egy író, ő egy rendező, és nem szeret szerepelni egyáltalán.
Tehát, hogy író, azt én onnan tudom, hogy van egy regényed, és ráfügtél a regényírásra. Rendező vagy nyilván, ez azért ülsz itt, bár nem vettek fel a főiskolára, nem. Már kétszer próbálkoztam.
Nem, továbbra is nagyon meg vagyok sértve.
De már nincs kire, sajnos.
Nem, bocsánat, a speciál az mehet a következő garnitúrára.
És nem akarsz jelentkezni, vagy most már csak dafkerem?
Most már megvagy. Nem, egyébként nagyon vicces, hogy a Covid alatt beiratkoztam egy ilyen iskolába. Gondoltam, hogy szerzek egy diplomát abból, amivel foglalkozom. De amikor kiderült, hogy ők azt akarják, hogy én be is járjak, akkor kicsit segítettem meg néhány kollégának, aki ott tanított, próbáltam. Tanácsokat adni, egyáltalán nem akartam tanácsokat adni, csak legalább nem útba lenni, de aztán kiderült, hogy nem elég érteni hozzá, hanem ott is kell lenni, és az sajnos ez nekem sokkal nehezebben ment, úgyhogy nem. Na, tovább.
Akkor ebben most kiderült, ugye, hogy melyik a
igen, hamis állítás. Szerepelni. De ez a szerencsésebb, hogy szeretsz.
Nem mindig tudok. Én
egyébként szerencsés.
Pont,
nézőknek nem mivel.
Nem, egyébként, bocsánat, bizonyos értelemben az van, hogy az ember nem tud kontrollálni mindent magán.
Ezért másokon
próbál. Az van, hogy megpróbál másokon, ez rám jellemző.
De ezt úgy hívják rendező.
Nekem pont a stand-up munkásról kapcsolódott az eszembe, hogy nekem a könyvem miatt kellett mennem többször felolvasni részleteket. Általában ugyanazt a részletet szokták választani az ilyen programok szervezői. Nézd a 2-3-at. Tehát az első alkalom után egy éve mutattuk be a könyvet, akkor ott nem voltak, nem tudom én, lehetett 60-70 ember, ami szerintem egy magyar könyvbe mutatóra soknak számít.
És mindenre hány pogácsa jutott, az még
egy nagy. Igen, bőven volt pogácsa. De hogy ott egy könyvfesztiválon, a Margó könyvfesztiválon volt a bemutató, és hát én nyilván volt bennem egy izgalom. Egy dologban voltam biztos, hogy a könyvből fel fogom tudni olvasni azt, amit én írtam. Amit én írtam. Sokan úgy érezték, de...
ISB.
Igen. És akkor az történt, hogy én ott beszélgettem a Varuska Laci, aki a fesztiválnak egyébként a igazgató, és ő volt, aki velem interjút készített, ő mutatta be a könyvet, és mondta, hogy na, és akkor most légy szíves, álljál ki, és olvas. Én egy kávét nem mertem előtte már meginni, mert annyira izgultam, tényleg. Ott voltam a kis érettségiző zakomba, és nem az, hanem, hogy az történt, hogy kiálltam egy mikrofonálványhoz, és nekem erről tehát nem akartam enni, így remegett a kezem. Tehát azért kellett egy ponton túl fejbe mondanom bizonyos részeket, mert annyira remegett a kezem, hogy olyan lámpalázam lett, úgy, hogy tényleg
gyerekkorom óta nem szeret szerepelni.
Azt akarom mondani, hogy szerepelni
rettenetesen nehéz, és azt hittem, hogy utána ez majd jobb lesz az ilyen felolvasásokon. Nem, minden alkalommal kellett kérnem egy kis asztalt, mert ha nekem ebből a könyvből föl kell olvasnom bármit, akkor nekem elkezd remegni a kezem. És szerintem a stand-up valahol ott kezdődik, akkor kezd el jó lenni, hogyha annyira személyes, mint mondjuk ez, amit én a könyvből felszoktam olvasni, de hogy én azt nem tudnám megcsinálni, az majdnem biztos. Tehát amikor szereplésről van szó, valójában azt hiszem, hogy én beszélni szeretek, nem szerepel.
Aha.
Szerepelni már nem szeretek, én már nem is nagyon tudok beszélni, ezt igen, ezt belátom.
Hát de hallgatva lenni szeretsz akkor.
Az sem mindig fontos, én nagyon jól elbeszélgetek magamat. Igen, sőt, azok az igazán építő beszélgetések az életemben, amikor hazamész.
Szép. De akkor még egy szót váltsunk már előre a regényről, ez a Még egyszer című regény, amelyet 40 évesen írtál, és egy képzelt karakternek, aminek azért van köze hozzád is, a 40 éves egy ilyen midlife crisis-áról szól, amikor is lehetőséget kap arra, hogy az egészet elkezdje előről. És bizonyos dolgokat máshogy csinálhasson, ami egy óriási lehetőség lenne mindannyiunk számára. És olyan érdekes, hogy te ezzel gyakorlatilag így a saját eddigi életeddel is számot vetettél. És most itt ülsz 42 évesen, és egy kiegyensúlyozott boldog embernek tűnsz, és azt is vallod magadról.
Igen, mondjuk még nem tudom, ma még nem vethettem ebben a számot, de valószínűleg igen, majd jó mérleget zárhatok. Ennek a könyvnek a Karcsi az operatőr.
Karcsi pedig úgy tűnik kiegyensúlyozott boldog embernek, hogy még regényt se kellett írni hozzá.
Nem kellett.
Sőt, olvasni.
És ez olyan érdekes, hogy nekem ugyanez a számvetés az Életed filmje című estem volt még 40 évesen, hogy kell szerintetek 40 évesnek lenni ahhoz, hogy az ember már egy ilyen, tényleg egy ilyen nyugodt, kiegyensúlyozott állapotban tudjon létezni, egy ilyen állandó alapjáraton?
Nem hiszem, hogy a 40 évesség az feltétele, de valahogy furcsa módon ebben az időszakban, vagy ennyi leélt év után jön a férfiaknál az, hogy a figyelmük olyan jellegűvé válik, hogy megértenek dolgokat, ami hát végül is oda vezet, hogy kiegyensúlyozottnak érzik magukat, de nem hiszem, hogy a 40 év feltétlenül szükséges, szerintem elérheti ezt az állapotot valaki 32 éves korában is. Nem hiszem, hogy 26 évesen el lehet jutni idáig.
Én azt gondolom, hogy én nem megnyugvást értem el a könyvvel, mert inkább egy nagy felháborodás, inkább pont az elkezdője. Én előtte éltem egy megnyugvásban, nem feltétlenül megalapozottan, de ez is megvolt. Ez egy azt hiszem, hogy sokkal inkább arról szól annak a nem elhanyagolható ténynek a felismeréséről számomra ez a 40 évesség, hogy hiszen még élek. Tehát, hogy és egyre kevesebb vesztegetni való időm van. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt viszont már lehet gondolni sokkal korábban is, és talán nem is ártana. Minél hamarabb jut el erre szintre az ember, annál jobb. Én nekem sajnos csak 40 évesen sikerült, ebben van némi keserűség is, nem feltétlenül megnyugvás, de az biztos, hogy egy nagy változás. Azt hiszem, hogy alapvetően ez arról szól, ez az életközépi válság, vagy vannak, akik nagyon kedvesen másodvirágzásnak is szokták ezt nevezni, hogy hát azért... jellemzően szólják. Hogy ez egy ilyen... Hát az van, hogy ez egy rettenetes... Valójában ez borzalmas, hogy
ez a második,
ez iszonyatos. Ez borzalmas, ez borzasztó. Igen.
Évelő vagyok.
Sziasztok.
Takács Júlti vagyok.
Kicsirázás.
Ideje kajbaként bújtam meg a földben.
40 év csirázás után. Egyben a hervadás. Következett. Igen. Szóval igen, borzasztó valójában.
Én egyébként nem is másodvirágzásnak látom, én azt látom így a saját életemben, hogy olyan az élet, mint egy ilyen hullámvasút, amire újra és újra és újra és újra fel kell szállnod. És elsőként még a szüleiddel mész rajta végig, és ők elmondják, hogy azt nem szabad, kisfiam, úgy ne csináld, nem eszünk a tévé előtt, köszönj előre. Igen. És aztán 18-20 éves korodban ugyanerre a hullámvasútra felszállsz még egyszer, és azt mondod, hogy dehogy nem lehet a tévé előtt. És
hátam lesz.
Igen. És akkor megmutatod a világnak, hogy hogy kell ezt csinálni.
És mindenki, és akik mögötted ülnek, az összeset lehátod.
És aztán 40 éves korod körül felülsz harmadszorra is, amikor már ismered kívülről belülről az útvonalat, a körülbelül a huppanókat.
És itt... vannak, akik ilyenkor is megpróbálnak háttal fölülni, hogy lehet, hogy mégis úgy kell. Vagy éppen rájössz, hogy nem csak hullámvasút van, hanem van itt még körhinta,
katapult,
célövő, de van itt még ez
is. És aztán igyekszel ugyanezt megmutatni a gyerekeidnek, és aztán még felülsz még egyszer, így 80 éves korodig, aztán ha szerencsés vagy 80 éves korodig még egyszer, akkor már szerintem baromira unoltál. Hát, hogy szerintem az örök élet ezért lenne hülyeség, mert ugyanezt végignézni még egyszer.
Én nem, én pártolom. Igen? Én nagyon ellenzem a halált, és ellenzem az emberi élet hosszúságát. Szerintem felnőtt körülbelül majd 50 éves korunkban fogunk válni. Nagyjából az ivarérettséget 40 körülre hoznám, tehát addig ne lehessen nemzeni. Az emberi élet reális hossza 150 év kéne, hogy legyen, 125-130 éves korunkig kellene dolgoznunk aktívan, akkor tudnánk valódi eredményeket elérni, és ennek a fizikumkal is valahogy hasonlóképpen kéne lennie, és én szerintem ez lenne az igazságos, ez, ami most van, ez rettenetes igazságtalanság, kikérem magamnak.
És nem az lenne a durva, hogy 100 éves korodig élnél, hanem hogy 120 éves, amíg mindig anyádékkal laksz.
Egyébként valószínűleg
70 éves korodig
lakhatsz anyádékkal, de akkor már be kell szállnod pénzzel. Szerintem van ilyen.
Legyen az meg van, hogy mindenki más is együtt élne akkor.
Nem mindenki más, ezt most hagyjuk, ez egy utópia, amiről beszélek, tehát ott van egyfajta.
Igen. De csak Dávid és a Galapagoszi
technikus. De nem kikérem magamnak, hogy ott van az a Grönland körül úszkáló cápa, aki 500 évig él.
De mire megy vele? Hát milyen
és mire megy vele? Mire emlékszik? Állítok egyébként mindenre. Az a durva, hogy mindenre emlékszik. De én szeretnék tovább. Szerintem ez túl rövid.
De cápaként hajócsavarokra emlékszel maximum, nem? Tehát,
hát
egy idejára. Egy ideje van, hogy most ezek
a hajócsavarok.
Ebező.
Rendes lékek voltak még régen a hajókon.
Mi lett ezzel a lenyéggel?
Hát akkor sose halunk meg, csak néha.
Igen.
Azt tudom mondani.
Ez lenne jó.
Én kívánok nektek hosszú és produktív éveket. Még egy dolog, jó, hát azt meg akartam kérdezni, hogy a reklámok, ugye, hogy ti együtt dolgoztok, igen. Dávid, te vagy a rendező, Karcsi pedig te pedig az operatőr vagy ezekben a reklámfilmekben, és Dávid ezt valahol mondtad, hogy vannak köztük, amik sokakat irritálnak, de legalább akkor is beszélnek róla.
Rendkívül hatékony.
Milyen irritáló reklámfilmeket csináltál?
Nem,
az XXX-20-ot nem te csináltad.
Nem. Jó. Ja, sőt, az alza.hu-nak sem. Ahhoz sincs közünk. Nem, mert eszem az a talán az a mélypont.
Meg mi volt még ez a kis fiú? Volt valami... Apa kezdődik,
az ugye az egy... Telekom vagy Telenor volt, abban részben menne voltam, mert a hangját én csináltam meg annak, és egy nagyon-nagyon tehetséges fiú, kisfiú volt, aki Koppánynak hívtak, és az apukája színész, a Gerner Csaba, és hát azóta 24 éves ez a fiú, de hogy ennyire rég, hogy apa kezdődik, de hogy nem, te másra gondolsz, te egy gyógyszerreklámra gondolsz, azt hiszem, hogy volt a Hofi Gézának egy ilyen mondás, hogy 5000 ér szopoknyaló gombot varok.
Ez azóta 10000.
Igen, ez azóta fölment, azt hiszem, hogy augusztus, de hogy megvan az a pénz, minden reklámot lehet jól csinálni, nem minden reklám szól mindenkinek, és van, ami akkor is nagyon-nagyon-nagyon jól működik, hogyha tényleg rettenetesen irritáló. Valamit nem szabad elfelejteni. A reklám egyrészt az egyetlen olyan műfaj még mindig, ahol a magunkfajta magyar filmes, vagy magamfajta magyar filmkészítő egyetlen eszközt használhat ahhoz, hogy a munkáját végezze. A másik az, hogy ezeknek rohadt fontos szerepe van a gazdaságban. Szóval, hogy nem véletlen az, hogy, hogy volt, a, volt ez a, nem tudom, emlékeztek erre a Covid-ra, akkor az első fél év, az ugye nekünk halál volt.
Amikor még azt hittük, hogy ebből az egészből lesz
borzalom, valami. Borzalom volt, és aztán... És aztán fél év után el kellett kezdenünk visszaszivárogni a munkába, mert muszáj volt piaci mozgást generálni, és elkezdtek az ügyfeleink hirdetni. Szóval ennek iszonyatosan nagy szerepe van. Baromira durván befolyásoljuk a városképet,
a jelenzést és minden. A nagy éhínség után az első tolakodó és azonnali most holnap után forgatni megkeresés, az egy nagy offszer gyártónak egy síkosító terméke volt.
Covid alatt van, amivel el kell ütni az időt.
Igen, nem, én hittem, van hitelt. Nem az volt az első, igen.
Hát ez a kettő, ez így szép.
Hát valahol, igen, mind a kettő szopás. De
igen, mind a kettő erősen kötető a szopás.
Igen.
Szopó-szopató találkozott.
Végezetül a 12 éves fiam filmrendező akar lenni, mivel tanácsolnátok el a pályáról?
Jöjjön el egy forgatásra, majd én körbeviszem.
Jó.
És utána töltsd ki a jelentkezését a jogi egyetemre.
Szabadon foglak. Köszönöm szépen Karcsi és Dávid, Spá Károly Dénes és Spá Dávid László, ahogy kevesen ismerik.
Ezt nem is tudom, hogy került el ennek.
Hát megnéztem különböző interjúkat, illetve a anyakönyvi nyilvántartásban. Van egy csalókódom. Köszönöm szépen, hogy voltatok. És nagyon örülök, hogy együtt láthattalak titeket.
Örülünk, hogy ennyi, mások ennyi, általában ennyi. Fejvesztve menekülnek, ha itt vagyunk, és ezt érthető.
Köszönjük a meghívást.
Ez volt Kovács András Péter Barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, értékeld, iratkozz fel, nézd végig videóformájában a dumatv.hu streaming oldalon, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.